Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A hazai reformáció történetének első százada nem pusztán a hitújítás históriája, de egyben a magyar nyelvű irodalom történetének korai korszaka is. Az új hit a maga népnyelvű vallásosságával tágteret nyitott a honi nyelven alkotó torforgatók előtt, akik egyszerre voltak a vallásos próza, a teológiai témák, de egyben a vers, a dráma, a novella és a történeti írások megszólaltatói is. Ennek a reformációval együtt járó irodalmi hőskornak volt jelentős alakja az a Batizi András, aki Sztárai Mihály mellett a magyar líra egyik megteremtőjének is tekinthető. Batizi a nevét is adó Batisztfaluban látta meg a napvilágot valamikor 1505-1510 között. Fiatalon talán Északnyugat Magyarország egyik legkiválóbb iskolájában Sárospatakon tanult, ezt követően pedig minden bizonnyal már a reformáció eszméjének hatása alá kerülve Kassán, Sátoraljaújhelyen és Szikszón volt iskolamester. 1540 körül iratkozott be teológiát tanulni a Wittenbergi Egyetemre, ahonnan hazatérve a tokai luteránus gyülekezetben vállalt prédikátori állást. Itteni működéséről, élete későbbi alakulásáról szinte semmit sem tudunk, csak annyi bizonyos, hogy valamikor 1550 körül feltehetően Tokajban távozott az élők sorából. Teológiai íróként a Batizi legfontosabb munkája az egyik első magyar nyelvű Luther és Melanchthon munkáira támaszkodó K.T. rendszeres hitvallás. Ám ennél jelentősebbek az új hitügyét szépírói eszközökkel szolgáló munkái, amelyek az 1540-es években születtek. Ezek között a hazai protestáns zsoltárköltészet egyházi ének műfajában fogant alkotások igazán maradandók. Forrása a Szentírás zsoltárainak anyaga és a középkori latin himnuszok köre, amelyeket a reformáció szellemében és a hazai állapotokra aktualizálva költött át, és eredetileg is templomi éneklésre szánt. Különösen a 44. zsoltár átköltése bizonyult maradandó irodalmi értéknek, melynek szövegébe beleszőtte a török által sanyargatott magyar nép panaszát is. Költeményeinek verselése még nehézkes és kialakulatlan, átmenetet jelent a líra és az epika előadás módja között. Jelentős munkája a házasságról való ének, amely didaktikus hangvételű tanítóirat Frigyre lépők számára. Mivel a reformátorok a vallási életet a luteri sola scriptura elve alapján a Biblia ismeretére kívánták alapozni, a szentírási témák irodalmi feldolgozása igen népszerű volt ebben az időben. Így Batizi is több éneket, terjedelmes elbeszélő költeményt szentelt bibliai történeteknek. Így írt Gedeon, Zsuzsanna, Jónás és Izsák históriájáról, minden esetben arra törekedve, hogy az egyes elbeszéléseket hűen tolmácsolja, alkalmanként még az irodalmi igényesség rovására is. Végül legterjedelmesebb munkája a krónikás irodalom körébe tartozó, a bibliai hagyományon alapuló meglött és megleendő dolgoknak históriája címet viselő verses világkrónikája volt, amelyben a velekortárs Farkas András által képviselt történelem szemléletet igyekezett tovább gondolni. Arról a Farkas Andrásról van szó, aki ugyancsak költőként, prédikátorként, énekszerzőként, krónikaíróként írta be nevét a hazai protestantizmus korai történetébe. Farkas életéről is igen keveset tudunk, feltehetően 1510 körül született, számunkra ismeretlen helyen, feltehetően a keleti felvidéken. 1531-től Wittenbergben tanult teológiát, hazatérve pedig alighanem Kassa és Miskolc környéki gyülekezetekben szolgált luteránus lelkészként, prédikátorként. Életének későbbi alakulása is ismeretlen a számunkra, csak annyi valószínű, hogy 1550 körül még életben volt. Farkas írói működéséről egyetlen fennmaradt 1538-ban Krakkóban kinyomtatott munkája alapján van tudomásunk. Ez a mű a Zsidó és Magyar Nemzetről címet viselő terjedelmes ének elbeszélő költemény, az irodalmárok szerint pontos műfaját tekintve krónikás irányköltemény. A szerző a zsidó és a magyar nép történetének menetét veti össze, azt a dézist kívánva igazolni, hogy mindkét nép esetében, amíg jó uralkodók alatt éltek, Isten kegyelte őket, amikor azonban rossz királyok vezették, a nép pedig bűnt bűnre halmozott, megvonta tőlük jó indulatát. Így a zsidó nép áldozatául esett a pogányok pusztításainak, ahogy a magyar is, amelyet jogosan sújt a török igája. Fontos gondolat ez Farkas művében, hiszen a hazai protestáns szerzők zöme a török hódítást még sokáig az urak önkénye, a régi egyház romlottsága és a nép bűnei miatti igazságtételnek tekintette. Farkas ugyanakkor szólt arról is, hogy amit Isten prófétákat küldött a zsidó népnek, hogy eltérítse őket a rossz útról, úgy küldi az igaz hit prédikátorait a magyarokhoz, hogy azokat követve megszabaduljanak Isten haragjától és ítéletétől. A hazai reformáció korai történetének jelentős a luteránus hitvallást már a kálvinira cserélő alakja volt Szegedi Kis István. Kis István, aki melléknevét szülővárosa után nyerte, 1505-ben született városi polgárcsaládban. Fiatal korában Lippán és Gyulán tanult, ezt követően pedig tanítói állást vállalt. 1535-től két évet a Bécsi Egyetemen töltött, ezt követően pedig egészen 1542-ig Krakkó Egyetemének volt a diákja, ekkor már a kálvinista szellemi hitújítás szilárd híve. Ezt mutatja az is, hogy 1543-ban Wittenbergbe ment, ahol alig egy év alatt teológiai tanulmányait lezárva doktori címet nyert. Hazatérve 1544-től Csanádon volt prédikátor és tanító, ám Fráter György püspök üldözése miatt rövidesen menekülnie kellett. Ekkor a török hódoltsági területen, Gyulán, Cegléden, Makón, Mezőtúron és Békésen szolgált tovább, 1552-ben azonban átment a Dunántúra és Tolnán vállalt iskolamesteri állást. Itt, miután Sztárai Mihály lelkészi avatta, 1554-ben lett Laskó lelkésze a frissen alapított Baranyai Egyházkerület első szuperintendense. 1558-ban Kálmáncsára költözött, hogy a közeli babócsai és szigetvári helyőrség lelki gondozását is elláthassa, de alapított itt egy iskolát is lelkészek képzésére. 1561-ben török fogságba került, Pécsett és Szolnokon raboskodott, igen mostoha körülmények között. Rabtartói magas váltságdíjat kértek szabadságáért, amelyet a református gyülekezetek gyűjtéséből és egy gazdag ráckevei polgár bizonyos Mező Ferenc bőkezűsége lévén sikerült előteremteni. Szabadulását követően pártfogója hívására Ráckevére költözött, ahol a város lelkipásztoraként és a Dunamelléki egyházkerület püspökeként szolgált egészen 1572-ben bekövetkezett haláláig. Szegedi Kis termékeny, bár kevéssé eredeti szellemű teológiai író volt. Latin nyelvű írásai zöme, amelyek a reformáció korabeli irodalmának kiváló ismeretéről tanúskodnak, elsősorban térítő, pedagógiai természetűek voltak. Gyakran és sokat merített Melanchthon, Calvin, Béza, Bullinger munkáiból. Így került ki a keze alól igaz értekezés a Szent Háromságról, a római pápák tükre, kérdések az úrvacsora igéiről, az egy igaz Istenbe vetett igaz hitnek a megvallása, vagy az elemző táblázatok című munkája, amelyek néhány évvel halála után Genfben, Bázelben és Londonban jelenve meg, nyomtatásban, nevét külhomban is ismertétették. De írt magyarul is, hiszen több erőteljes nyelvezetű egyházi éneket hagyott az utókorra, olyanokat, mint a magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról, vagy a Jövel Szentlélek Isten, amely a későbbi református énekeskönyvekbe is bekerült. a hazai reformátorok sorából talán az ő alakját ismerjük a legalaposabban, hiszen tanítványa Skarica Máté megírta részletes életrajzát, küllemét pedig egy hitelesnek tűnő korabeli metszet is megőrizte. Ezen a ponton kell megemlékeznünk a hazai reformáció korai szakaszának azokról a részben névtelen alakjairól, akik nem prédikátorként, hanem nyomdászként járultak hozzá a hitújítás ügyének szolgálatához. Csak úgy, mint Európa nyugati felében nálunk is fontos eszköznek bizonyult a könyvnyomtatás a lutheri kálvini eszmék terjesztéséhez, vele együtt a magyar vallási és irodalmi nyelv megteremtéséhez. Bár a hazai reformátorok zöme Külhomban tanult és kapcsolatai révén a hazai hatóságok szigorát is megkerülve munkáit idegenben, Wittenberg, Genf, Amsterdam, Bázel, Krakkó könyvműhelyeiben nyomtatta ki, már az 1530-as évektől volt néhány a reformátorokat szolgáló hazai nyomda is, ahol prédikátorok lelkészek műveinek kiadására vállalkoztak. 1536-ban a reformáció lelkes támogatója Nádasdy Ferenc horvátbán saját birtokán Sárvár-Újszigeten alapította az első állandónak szánt hazai nyomdaüzemet, azzal a szándékkal, hogy azt az új, Wittenbergből érkező eszmék szolgálatába állítsa. Ehhez az ötletadó, a Biblia fordító humanista reformátor Szilveszter János volt, kezdetben azonban a munka még német mester keze alatt folyt. Tőle vette át ezt a tevékenységet az első idehaza működő magyar nyomdász Abádi Benedek. Abádi életéről is keveset tudunk. Valamikor 1500-1510 között születhetett, 1534-ben pedig bizonyíthatóan a Krakkói Egyetem hallgatója volt. Ezzel párhuzamosan tanulhatta ki a nyomdászmesterséget a nagyhírű krakkói mester Vietar mellett, és ottani tartózkodása végén ő készítette el Dévai Bíró Mátyás ortográfia című munkájának kiadását. 1540-ben került az újszigeti nyomda élére, ahol legnagyobb munkája Szilveszter János híres új testamentumának kinyomtatása volt. Ez a nyomda azonban szemben Huszárgán később indult, de sikeresebb vállalkozásával a zavaros honi állapotok következtében már 1543-ban megszűnt, Abádi pedig egy darabig az országot járva a nyomda termékeivel kényszerült üzletelni. 1543-ban azonban Wittenbergbe ment teológiai stúdiumai befejezésére, ahol a következő esztendőben lelkészé avatták. Hazatérése után 1545-től a török uralom alatt álló Szeged lelkészeként szolgált, és részese volt egy nyilvános hitvitának is. Arról, hogy nyomdászi munkáját folytatta volna, nincs adatunk. Élete további alakulásáról pedig csak azt tudjuk, hogy 1552-ben még hivatalban volt, ezt követően azonban talán halála miatt eltűnt a forrásokból. Hozzá hasonlóan indult Gálszécsi István pályája is. Gálszécsi valamikor 1510 előtt született, és ő is Krakkó Egyetemén, valamint Bécsben és Wittenbergben tanult. Akárcsak Batizi András vagy Huszárgál, ő is a bibliai zsoltárokat idéző énekes könyvet adott ki Krakkóban 1536-ban. Két esztendővel később szerzője volt az első magyar nyelvű luteránus szellemű KT-nak. 1540 körül feltehetően hazatért. Itthoni működéséről, további életéről azonban semmilyen adattal nem rendelkezünk, csak feltételezzük, hogy a halál 1540-es évek második felében érte. Különleges, kiemelkedő alakja volt a korai reformáció hazai történetének Szilveszter János, vagy ahogy talán nemesi származására utalva nevét ő maga használta, Erdősi Szilveszter János. Szilveszter 1504-ben született Szinyérvár alján. 1526-ban a Mohácsi Vész esztendejében iratkozott be a Krakkói Egyetemre, ahol nem csak a reformáció szellemével, de az Erasmus képviselte humanista eszményekkel és filológiai szemlélettel is megismerkedett. Első munkái egyben a legelső magyar nyelven kinyomtatott szövegek is krakkói tartózkodása idején születtek meg 1527-ben. Ezek a művek német humanisták grammatikai és retorikai írásainak magyarításai voltak, kiegészítve nyelvünkből vett példákkal, értelmezésekkel, de írta verseket, és egy Rosarium című latin nyelvű teológiai munkát is, amely azonban elveszett. Szilveszter már ekkor hozzáfogott a görög és héber nyelv tanulmányozásához, ezt a stúdiumát pedig 1529-től Wittenbergben folytatta, ahol elsősorban Melanchthon a lutani eszméket a humanista szemlélettel ötvöző nézetei hatottak rá. Németföldről hazatérve 1534-ben a hitújítást és a humanista eszményeket is pártoló Nádasdy Tamás szolgálatába szegődött udvari tanítóként. Már ekkor azt fontolgatta, hogy az Erasmus féle filológiai elvekre és a nagy humanista szövegkiadására támaszkodva elkészíti az Új Szövetség magyar fordítását. Tervéhez sikerült megnyernie főúri pártfogója támogatását, aki az ő kedvéért alapította a Sárvár új szigeti nyomdát. Szilveszter a fordítói munkában nem a latin vulgáta, hanem az Erasmus által kiadott görög új szövetség szövegét vette alapul. Munkája során még az olvashatóság robására is kínosan ragaszkodott a szó szerinti átültetéshez, a nehéz hegyek értelmezésénél pedig Erasmus magyarázatait is bedolgozta a szövegbe. Némi tipográfiai húzamonát követően végül az Új Szigeti Új Szövetség 1541-ben jelent meg Abádi Benedek nyomdászi munkája jóvoltából. Szilveszter ezzel párhuzamosan készítette Grammatica Hungarolatina címet viselő a magyar nyelvtanát, elsőként rendszerező és összefoglaló művét, amelynek néhány általa adott hangjelölése máig is alapja a magyar helyesírás rendszerének. Ebben a művében fogalmazta meg azt a tézisét is, hogy a magyar nyelv ugyanúgy szigorú nyelvi szabályoknak engedelmeskedik, mint a klasszikus szent nyelvek, és megfelelően kiművelve azokkal egyenrangúvá lehet. Felismerte azt is, hogy nyelvünk különösen gazdag a képes beszédben, amely így a bibliai héberrel rokonítja. Tőle származik annak a felismerése, hogy nyelvünk alkalmas a görög és latin nyelvekhez hasonló időmértékes verselésre. Nádasdy Tamás közbenjárására 1543-ban Szilveszter kinevezést nyert a Bécsi Egyetem professzorává, ahol héber és görög nyelvet, később történelmet adott elő, közben pedig Erasmus szellemében a néhány latin költeményt adott közre. Szilvesztert a halál is Bécsben érte feltehetően az 1555-ös esztendőben. Másik korai új szövetség fordítónk, Pesti Mizsér Gábor az 1500-as évek elején született pesti patricius családban. Kezdetben katolikus papnak készült, 1527 és 1538 között Bécs Egyetemén tanult teológiát, ezt követően pedig Szapolya János később özvegye Izabella udvarában vállalt hivatalnoki állást. Még 1536-ban Bécsben Ezópusz fabulái címen egy részben verses formában kidolgozott, az eredeti szöveget híven követő mesegyűjteményt adott ki, majd ugyanebben az évben megjelentette Új Szövetség fordítását, valamint egy hat nyelvű, a latin, az olasz, a francia, a cseh, a német és a magyar fogalmakat összevető humanista szellemiségű szótárt is összeállított ezúttal 1538-ban. Művein és biblia fordításain egyaránt érezhető volt Erasmus erős hatása. A klasszikus latin nyelvből vett fordulatokat azonban a magyar élő nyelvből vett, nagyon is eleven megoldásokkal kapcsolta össze, és különösen értékes Aiszoposz életrajza, amely az antik szerzőt az életbölcsesség példájaként mutatta be az olvasóknak. Ami a reformáció eszméihez való viszonyát illeti, Pesti Mizsér leginkább a wittenbergi reformáció és a késői humanizmus eszméinek összekapcsolására törekedett, bibliafordítói munkája mellett azonban teológiai, hitvallási kérdésekkel nem foglalkozott. Sok kortársához hasonlóan az ő halálozási helyét és idejét sem ismerjük, talán 1550 körül távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.